Szeretett testvérek, az előbb felolvasott szakaszból másfél verset emelek ki. Péter apostol első leveléből így hangzik. Tisztítsátok meg lelketeket az igazság iránti engedelmességgel, képmutatás nélküli testvér szeretetre. Egymást kitartóan, tiszta szívből szeressétek, mint akik nem romlandó, hanem romolhatatlan magból születtetek újjá, Isten élő és maradandó igéje által. Amen. Eddig a felolvasott szakasz, foglaljuk el helyünket, testvére. Az elmúlt két alkalmon, advent előző két vasárnapján azzal az igével foglalkoztunk, ami így hangzik, ahol megnövekedett a bűn, ott még bőségesebben kiáradt a kegyelem. Elcsodálkoztunk azon a mérhetetlen, másképpen való gondolkodásról, ahogy az Isten keres bennünket, embereket. Mi megszokhattuk, hogy ahol megnövekedik a bűn, oda még több és még nagyobb büntetés kell, oda még több karhatalmi erő kell. Látjuk most is a híradásokban, vannak olyan nagyvárosok, fővárosok, ahol forrong az indulat, farkas szemet néz egymással két tábor, és csak vezénylik ki a rohamrendőröket. Ahol megnövekedik a bűn, az emberi logika szerint oda még több büntetés kell. Ezért építjük a börtönöket, ezért szigorítjuk a törvényeket. És az Isten csodálatos rendjében ez a mondat, hogy ahol megnövekedett a bűn, úgy fejeződik be, ott valami csodálatosképpen, még bőségesebben kiárad a kegyelem. Ahhoz, hogy ezt a gondolatot magunkhoz közel tudjuk engedni, ahhoz a fizika világából hoztunk egy hasonlatot, méghozzá az erő, ellenerő, hatás, ellenhatás törvényét. Legegyszerűbben ez ugye az elsülő puska, ami visszarúg. Megjelenik egy erő, ami a golyót kiröpíti, és rögtön egy ellenerő, ami visszafele hat. És elmondtuk azt, hogy ha mi az Isten erejével és tisztaságával, józanságával és jóságával akarjuk élni az életünket, biztosak lehetünk abban, hogy valakiből ki fogjuk váltani azt az ellenerőt, ami ellentétes irányú, azzal a szándékkal, ahogy mi szeretnénk élni. Semmi meglepő nincs ebben. És olyan jó volt együtt gondolkodni arról, hogy ez milyen szinten formálhatja át a gondolkodásunkat. Mennyi fölösleges csodálkozástól megóv bennünket az, hogyha megértjük, hogy a világ törvények szerint működik. Semmi törvénytelen nincs a világban. Erő ellenerő, hatás ellenhatás. És beszéltünk arról, hogy ha ez így van, akkor mi magunk alakítjuk és formáljuk az életünket, a jelenünket. Azt a világot, ami bennünket körbevesz. Ezért lehet az, hogy valaki akárhová is menekül ebben a világban, viszi magával a természetét, a világról alkotott elképzelését, és mindig ugyanolyan emberek közé fog kerülni, legalábbis ő így gondolja. Pedig ezért menekült el előző lakhelyéről, hát ha majd itt jobb emberek lesznek, és csak újra és újra ugyanolyan, és ismétlik a múlt, és nem változik semmi. Mert mi alakítjuk a valóságunkat, az életünket, a világunkat. De múlt héten feltettük a kérdést, hogy ha ez így van, akkor hozzá kell szoknunk ahhoz, hogy egész életünk arról fog szólni, hogy mindig erők és ellenerők közt fogunk vergődni. Mindig az vár majd ránk, hogy mi jók akarunk lenni, és mindig beleütközünk a gonoszság és a hálátlanság falába. Nem unalmas ez egy idő után? Nem egyenes következménye ennek az a gondolkodás, hogy nem éri meg jónak lenni. És erre mondtuk el azt a csodálatos példát szintén a fizika világából, a feldobott kő, emlékszünk? A feldobott kő példája. Az erő ellenerő törvénye szerint, ha a követ feldobjuk, akkor az ellenerő a Föld nevű bolygóra ugyanúgy hat, és elmozdítja lefele, ellentétes irányba a Föld nevű bolygót. Majd amikor a kő elkezd visszapottyanni, akkor a vonzás miatt a bolygó, a Föld is elindul a kő felé, úgy, ahogy a kő a Föld felé. Csak olyan hatalmas, roppant, erős, mozdíthatatlan tömeg a Föld, hogy nem érződik rajta ez. És ez volt a mi nagy evangéliumunk az elmúlt alkalommal. Folyamatosan erők és ellenerők hatásában éljük az életünket, de megerősíthet minket az Isten úgy, mint a bolygónk, hogy nem fog minket kitéríteni a mi pályánkról, a mi tengelyünkből, bármilyen támadás is jöjjön. Hatni fog ránk az erő és az ellenerő is. De lehetünk olyan szilárdak, hogy nem fog rajtunk, és nem tud bennünket tönkretenni. Testvérek, hogyha az ember beengedi az életébe ezt a gondolatot, akkor egyre kevesebbet fog csodálkozni azon, hogy milyen a világ, és egyre inkább képes lesz szeretni. Mert megérti azt, hogy a világ rend és törvények szerint működik. Nincs benne véletlen. Nincs benne hiba. Az Isten teremtési rendje tökéletes és hibátlan. Nem tudunk mi emberek ártani neki. Hát menjünk tovább most ebben a gondolatkörben, és nézzük meg egy további csodálatos következményét ennek a titoknak, ennek a csodának, amit a Biblia így ír le, ahol megnövekedik a bűn, ott még bőségesebben kiárad a kegyelem. Nézzük meg. A bűn az egyik erő, a kegyelem az ellenerő. Ahol megjelenik a bűn, ott az Isten világába a kegyelem a válasz. Milyen hatása van ennek a mi életünkre? Könnyű szeretni, amikor szeretnek. Könnyű ölelni, amikor ölelnek. Könnyű elfogadni, amikor elfogadnak. Könnyű megbocsátani, amikor megbocsátanak. Könnyű segíteni, amikor segítenek. Könnyű könyörülni, amikor könyörülnek. Könnyű másokért élni, ha értem is élnek. Könnyű könnyeket törölni, ha az én könnyeimet is letörlik. Könnyű áldozatot hozni, ha értem is áldozatot hoz valaki. Könnyű adni, ha kapok. De mi van akkor, amikor nem szeretnek? Mit tegyek akkor? Hogy öleljek akkor, amikor engem senki sem ölel? Hogy fogadjam el a másikat, amikor engem soha senki nem fogad el? Hogy bocsássak meg a másiknak, amikor nekem se bocsát meg? Hogyan segítsek a másikon, amikor semmit nem ad cserébe vissza? Hogyan könyörüljek a másikon, amikor rajtam senki nem könyörül? Hogyan élhetnék másokért, amikor értem senki nem él? Hogyan töröljek könnyeket? A mások szó nélkül nézik az én könnyeimet. Hogyan hozzak áldozatot a másikért? Ha értem, soha senki nem hoz áldozatot. Hogyan adjak, ha soha semmit nem kapok? A legfontosabb kérdés az életben. Hogyan lehet jól szeretni? Minden más huszadlagos. Ebben a kis felolvasott gondolatban ismét csak egy ellentéttel, egy erővel és egy ellenerővel találkozunk. Mert annyira könnyű szeretni akkor, amikor minket is szeretnek. Olyan könnyű jónak lenni, amikor jó emberek vesznek körül, és sorolhatnánk napestig. De mi van akkor, ha ez nem így van? Mi van akkor, ha a világ teli van ellenséggel? Hogy éljek akkor? Mi jöjjön ki belőlem? Mi határozza meg a gondolkodásomat? Mindezek a kérdések egy mondatban, kérdésben összefoglalhatóak. Hogyan lehet jól szeretni? Felolvasott ige szakaszunk így hangzik. Tisztítsátok meg lelketeket az igazság iránti engedelmességgel, képmutatás nélküli testvérszeretetre, egymást kitartóan, tiszta szívből szeressétek. Megtalálni véltem a választ ebben az igeversben, az élet legnagyobb kérdésére, hogy hogyan lehet jól szeretni, hogyan lehet önzetlenül szeretni, hogyan lehet képmutatás nélkül élni ebben a világban, és közeledni mindenki felé. Kettő szót szeretnék kiemelni, és a két szóhoz pár gondolatot fűzni. Az egyik így hangzik, képmutatás nélküli testvér szeretet. Mit jelent a képmutatás a szeretet gondolatkörében? Ez azt jelenti, hogy az én szeretetem valamilyen hátsó szándék által vezérelt szeretet. Azt jelenti, hogy valamit várok cserébe, ezért eljátszom azt, hogy szeretek. Az élet annyilyen helyzetet hoz, hadd ne is részletezzem. Éljünk bármilyen korban, legyünk idősek, fiatalok, folyamatosan jönnek azok az alkalmak, lehetőségek, amikor egy hátsó gondolat vezérli az én szeretetemet. Mit jelent képmutatás nélkül szeretni? Azt jelenti, hogy nincs feltételhez kötve a másik felé való szereteted. Nincs feltételhez kötve. Feltétel nélkül. Valahogy olyan az életed, mint egy kitárt kar, amiben belefér bárki, de komolyan bárki. A mi emberi szeretetünk sokszor kőkeményen feltételekhez kötött. De attól még szeretet. Csak ezt kell megértenünk, hogy a feltételhez kötött szeretet az olyan, mint amikor a várvédő katonák elhatározzák, hogy kitörnek és lecsapnak az ellenségre. A mozgató rugója a gondolatuknak a féltés, az óvás, a szeretet, hogy megóvjuk azokat, akik ránk bizattak, a váron belül lévőket. Ezért kitörünk az ellenségre. És elindul a roham, azonban elfelejtik felhúzni a várkaput, a rácsot, és neki csapódnak a megindult nagy szeretetükkel a leeresztett rácsnak. Mert egy feltétel nem teljesült ahhoz, hogy a szeretetük kiáradhasson, az utolsó feltételt is el kellene takarítani az útból. Amikor a szeretetet feltételhez kötöd, akkor te olyan vagy, mint ez a várvédő katona, aki éppen csak a rácsot nem húzza fel az óra előtt. Az is szeretet, és én ezt nem vonom kétségbe, csak elakad, csak nem tud kiáradni, csak nem tudja a feladatát betölteni, mert le van engedve a rács, mert feltétel nem adott ahhoz, hogy szeretni tudj. Meg kell értenünk, hogy az életünkben az erő és az ellenerő törvénye működik. És a másik nem azért rossz veled, vagy gonosz, vagy hálátlan, vagy idegesítő, vagy gyerekes, vagy olyan furcsa, mert téged akar idegesíteni, hanem azért, mert olyan erők hatásában él, amelyek ellentétesek a te erőiddel. Gondolj csak végig. Ez azt jelenti, hogy téged azért zavar mindez, mert te nem olyan elvek és erkölcsök szerint élsz, mint az a másik. Mondok egy példát, ami nagyon rám nehezedett mostanában, most ez a szó pozitív értelmében. Én mindenek felett való, kemény, kitartó, az ember határait súroló, tisztességes munkában hiszek. És hiszem azt, hogy csak így lehet boldogulni, de így lehet. És ezért zavar nagyon az, ha azt látom, hogy valaki nem ebben hisz. És nagyon nehezen tudok mit kezdeni azokkal az emberekkel, akik langymelegek és lébet szólnak, és várják a csodát az életükben. De hogyha én is úgy gondolkodnék, mint ők, akkor ez nem zavarna. De meg kell értenem, és meg kellett értenem, hogy ő, ha tudna másképpen gondolkodni, nyilván másképpen állna hozzá. De ő is akkor ott annyi. Így kerek egész. Nem azért ilyen, hogy engem bántson. Azért ilyen, mert nem tud más lenni. Meg kell értenem, hogy ő választotta magának ezt a valóságot. És itt jön a lényeg, az én szeretetem nem állhat meg csak azért előtte, mert ő másképpen él és gondolkodik, mint én. Mert akkor képmutatással terhelt az én szeretetem. Akkor le van engedve a rács, és nem jut ki az én szeretetem. Könnyű azt szeretni, aki ugyanolyan, mint én. Könnyű azokat támogatni, akik engem is támogatnak. De milyen roppant nehéz szeretni azt, aki másképpen gondolkozik. Van az a jól ismert mondás, hogy ha nem tudod legyőzni az ellenségedet, öleld át. Hadd változtassak ezen. Ne akard legyőzni az ellenséged, hanem öleld át. Ne akard legyőzni. aki megélte már lélekben, hogy milyen egy ellenséges ember iránt érzett lelki nyomásból felszabadulni. Csak azért, mert könyörögtél érte az Istennek, hogy segítsen. Mert ez az érzés lenyom. Ez a sötét erő elveszi az erődet az élettől. Megbénít, kibelezi a lelkedet. Ha élted már át, milyen ez alól felszabadulni, akkor érted, hogy mire gondolok. Ne akard legyőzni az ellenséget, hanem öleld át. És abban a pillanatban, amikor ki tudod mondani képmutatás nélkül, hogy át tudom ölelni, csak így lélekben, gondolatban, kimondva ezt, akkor te vagy a győztes. Akkor kijutott a váron kívülre a te szereteted, a te képmutatás nélküli szereteted. Akkor elindítasz felé olyan erőket és olyan energiákat és olyan hatásokat, amely egyedül képes lesz őt, ha akarja meggyőzni. Képmutatás nélküli szeretet. Testvérem, nem erről szól a karácsony? A másik szó pedig, amit ki szeretnék emelni, az a kitartóan. Így hangzik ez az eredeti felolvasásban, igében. Tisztítsátok meg lelketeket az igazság iránti engedelmességgel képmutatás nélküli testvérszeretetre, egymást kitartóan, tiszta szívből szeressétek. Olyan furcsa ez a kifejezés a szeretethez, nem, hogy kitartóan? Mit jelent kitartóan szeretni? Olvastam egy csodálatos gondolatot, hadd hozzam ide nektek. Józanító arra gondolni, hogy nem szolgálattal, hanem szemlélődéssel, látással tudunk legjobban szeretni. Ha szolgálod az embereket, akkor segíted, támogatod, vigasztalod őket, fájdalmukat enyhíted. De ha belső szépségükben és jóságukban látod őket, akkor átalakítasz és teremtesz. Gondolj néhány emberre, akit szeretsz, és akik hozzád is vonzódnak. És most kérlek, próbálj mindegyikre úgy gondolni, úgy érezni, mintha most látnád őt először. És ne engedd, hogy múltbeli ismereteid, a velük kapcsolatos élményeid befolyásoljanak, akár kellemesek, vagy akár kellemetlenek ezek. Keresd olyan dolgokat benne, amelyek eddig esetleg elkerülték a figyelmedet. A megszokottság miatt. A megszokottság, az ismertség ugyanis áporodottságot, vakságot és unalmat szül. Nem szeretheted azt, amit nem fedezel fel újra és újra és állandóan. Nem szeretheted azt, amit nem fedezel fel újra és állandóan. Egymást kitartóan szeressétek. Testvérem, azt gondolom, hogy semmihez nem kell nagyobb kitartás, mint a felfedezéshez. Gondolj csak a nagy felfedezőkre, akik átírták a világ térképét. Ha az első kis bakfity akadályra visszafordultak volna, akkor még lehet, hogy ma is azt hinnénk, hogy lapos a föld. Hogyha a nagy felfedezőink a sikertelenségek miatt abba hagyták volna, akkor még lehet, hogy ma is gyertyák világítanának. Nem szeretheted azt, amit fel nem fedezel újra és újra. Mi kell ehhez? Kitartás. Ennyi. Kitartás. De szép gondolat ez. Mennyi felesleges erőködést levesz a vállunkról. Mi annyi embernek próbálunk segíteni tettekkel, annyi embernek próbáljuk az életét irányítgatni. És közben hányszor tapasztaljuk, hogy nem lesz valós segítség ez. Mert a megszokott, mert az unalmas úton és módon közelítünk emberekhez. Kitartóan szeretni azt jelenti, újra és újra tudatosan keresem a másikban azt, ami szerethető. Mondd, mi lenne az, ami ezen kívül képes lenne az emberi kapcsolatokat megújítani? Mennyi unalmas emberi kapcsolat van, te jó ég? Mennyi unalmas emberi kapcsolat van, mennyi megszokott, ismert és áporodott kapcsolat van, nem csak egymás szerető emberek közt, egymás ellenségei közt. Mert akkor az ellenség léte és tudata az, amit már megszoktál, és áporodott és büdös és nem visz előre. Van-e bennünk ez a kitartó szeretet, ami meg akarja keresni a másikban újra és újra azt, amiért ő szerethető? Ugye milyen könnyű szeretni, ha szeretnek? De ha tudnánk, hogy a szeretet micsoda mélységét fedezhetnénk fel akkor, ha tudnánk képmutatás, azaz feltétel nélkül szeretni. Szeretni azokat, akik nem a mi elképzeléseink szerint élnek. Akkor soha többé nem választanánk a szeretet régi, csökevényes, jól ismert útját. Így történhet meg egy másik csoda az ember életével, testvérem. Ez az a csoda, ami az elmúlt időszakban lett az enyém, és nagyon hálás vagyok ezért a csodáért, mert egy teljesen új világot nyitott meg előttem. Így történhet meg az, hogy az ember egyszerre hálás lesz az ellenségének. Fel tudjuk fogni ezt a gondolatot? Hálás leszek az ellenségemnek, mert megtanított valamire, amire eddig képtelen voltam. Szeretni őt. Képtelen voltam eddig erre. És ha ő nincs, akkor én ezt nem tanulom meg. Akkor ez ugyanúgy hiányozni fog az életemből, az emberi kapcsolataimból. Akkor marad a megszokott, az áporodott, a kihűlt, a jól ismert, az unalomig ismert kapcsolat és szeretet. Hálásnak lenni az ellenségnek. Ez valami egészen magasztos állapot. Testvérem, karácsony nem erről szól? A képmutatás feltétel nélküli szeretetről. Nem ezért vagyunk itt, és nem ezért ünneplünk majd szűk másfél hét múlva. Nem azt ünnepeljük, hogy az Isten nem küldött le az égből egy százas listát, amit ha az emberiség kipipál egyenként, akkor utána majd jön az ő kegyelme. Nem ez történt. Először jött a kegyelem. A mindent elsöprő és megváltoztató kegyelem. Először jön a megújítás, a megmentés, a megmenekülés, a szabadulás, a kegyelem. És utána az ember már nem tud régi lenni. Hányszor cseréljük fel ezt a sort, és nyomjuk és hajszoljuk bele egymást olyan mondatokba, gondolatokba, életritmusba, hogy próbálj meg jó lenni, és akkor majd megtapasztalod az Isten áldását. Fordítva van. 2000 éve az Isten áldása itt van közöttünk. És nem azoknak akarja adni, akik jók, hanem azoknak, akik változni akarnak, akik változtatni akarják emberi kapcsolataikat. Mert úgy érzik, hogy ami van, nem biztos, hogy rossz, csak olyan unalmas, csak olyan megszokott, olyan áporodott. Nem erről szól karácsony? A kitartó, szemlélődő szeretetről? Amikor az Isten feltételek helyett emberré lett. Egy gyámoltalan gyermek képében megjelent. Van-e nagyobb szeretet kiáradás a világra, mint egy gyermek születése? Aki tartotta kezében már újszülöttet, az tudja. Az tudja a választ, hogy nincs. Erről szól az Isten szeretete. És erről szól az a logika, amivel az Isten keres ma téged is. Téged, aki talán másképp gondoltál eddig rá, nem baj. Most itt a lehetőség egy egészen új minőségi életre. Egy új életre, amiben valóság számodra az, hogy megtisztított lélekkel, az igazság iránti engedelmességgel, képmutatás nélkül tud szeretni. Egymást kitartóan, tiszta szívből, mint akik nem romlandó, hanem romolhatatlan magból születtetek újjá. Isten adjon ilyen új adventet nekünk, így legyen. Amen.